Köszönöm a megerőlegezett bizalmat, hogy jó előadás lesz, hogy jó lesz-e, azt én nem tudom. Azzal szeretném kezdeni, hogy nekem nem kell 5 percet beszélni a cím kiigazításáról, hiszen a címet én fogalmaztam meg, itt röviden volt megfogalmazva a cím, hogy a kételkedésről. A teljes címe az lenne ennek az előadásnak, hogy a hitben való kételkedés és az abból való gyógyulásnak az útja. Miért nem erős hitről beszélek, miért nem bizonyosságról beszélek, miért egy negatív dologról akarok most beszélni? Hát azért, mert hogyha mindnyájan nagyon erősek vagyunk a hitben, hogyha semmi gond nincsen, akkor nincs is miért előadást tartani, most akkor nyugodtan visszamehetünk a szobánkba, aludhatunk egyet, mert minden rendben van az életünkben, de azért ez nem így van. A keresztény embernek az élete nem egy mesebeli élet, hogy miután hitre jutottam, boldogan élek, amíg meg nem halok. A hit életünknek vannak gyengeségei, betegségei. Azért is ez az előadásnak a címe, mert tartottam a tavaly egy egész sorozatot ezzel a címmel az Alsóvárosban, hogy a hit élet betegségei és az azokból való gyógyulás. Ott 9 ilyen betegségről beszéltem, alvó keresztény, halott keresztény, hát elmaradozó keresztény, és még más ilyen címek voltak, és ennek volt az egyik része a kételkedés. Amikor teológusok voltunk, hát egy adott ponton, pontosan ilyen táborozások miatt egyre gyakrabban kívánt velünk a Securitaténak az ezredese találkozni, hívogattak bennünket, és egyszer a szobába arról beszélgettünk, hogy vajon, ha megint olyan idő lesz, mint az első keresztjének az idejében, vajon meg tudnánk-e halni Krisztusért? Lenne-e olyan erős hitünk, hogy tudnánk vállalni a mártír halált? Nos, hát ott azért úgy megegyeztünk, hogy hát igen, erős a hitünk, és bizonyára tudnánk vállalni. De nekem éjszaka volt egy különös álmom, amit soha nem felejtek el, nem szabad különösképpen az álmokra figyelni, de nekem az az álom egy életre szóló lecke volt. Azt álmodtam éjszaka, hogy az első században vagyunk, csak Kolozsvár a helyszín, és egy adott ponton megjelentek a római katonák, pontosan úgy felöltözve álmomban, és fogdosták össze a keresztjéneket, és a Farkas utcába, a templomba gyűjtöttek össze bennünket. És ott össze voltunk gyűlve, úgy rendre vitték a kivégzésre a társakat. Vitték az egyiket is, vitték a másikat is, és egy adott ponton rám került a sor, és a római katona jött, és megragadott így a vállamtól fogva, hogy engem is vigyen a kivégzésre. Én kétségbe esve kapaszkodtam bele a Farkas utca, az az oldalsó kijáratnál akar kivinni az ajtófélbe, és mondtam, hogy én nem tudok meghalni Krisztusért. Én még fiatal vagyok, én még élni akarok, és akkor a római katona egy hatalmasat rándított rajtam, és hála Istennek ekkor felébredtem. Ebben a pillanatban felébredtem. De nekem nagyon nagy lecke volt ez az álom, hogy ne gondoljam, hogy éppen olyan erős a hitem, mert íme az álom azt mutatta, hogy én elbuktam az én hitemben. Nem volt olyan erős a hitem, hogy tudtam volna vállalni Krisztusért a halált. Én ezért szoktam mondani, sokan vannak, hogy kell jöjjön ilyen nehéz idő, mert akkor fog a kereszténység újra virágozni, terjedni. Én azt mondom, hogy ne kívánjuk azért, mert nehogy elbukjunk, nehogy a nehéz időben megtagadjuk az Urat, nehogy megtagadjuk a hitünket. Nem mindig olyan erős a hitünk. A hitünknek vannak mélységei és magasságai, és az egyik betegsége a hit életünknek az a kételkedés. A hitben nem kellene tulajdonképpen kételkedés legyen, mert a hitben nincsen kételkedés. A kételkedés nem is a hitben van, a hívő emberben van a kételkedés. Bennünk van a kételkedés. Sajnos a kételkedés az végig kíséri az életünket. Végig kísérti az életünket. Kísértés formájában meg van az életünkben. És nehogy azt gondoljuk, hogy talán még a halálos ágyunkon is nem lesz egy kísértésünk. Nem lesz egy próba, amit még akkor kell talán kiálljunk, amikor oda jutunk. Valahogy úgy van, mint a fény és az árnyék. És nagyon sokszor édesapámnak volt egy elég elhíresült mondása, azt mondta, hogy ahol nagy a fény, nagy az árnyék. Ő ezt arra értette, hogy a nagy embereknek nagy bűnei vannak, nagy hibái vannak. És valahogy úgy van, hogy a nagy hithez sokszor nagyon nagy kételkedés támad. Majd bibliai példákkal fogom ezt bemutatni, hogy a Biblia legnagyobb emberei is egy adott ponton beleestek ebbe a kételkedésnek a kísértésébe, a kételkedésnek a nyomorúságába. Valahogy úgy kíséri a kételkedés az életünket, mint ahogy a tüzet, a füst. Nincsen tűz, füst nélkül. Ahol tűz van, ott füst is van. A tüzet szeretjük, a tűz az egy nagyszerű dolog. A tűz világít, a tűz az melegít. A füst azonban egy nagyon kellemetlen dolog. A füst az folytogat bennünket. A füst, hogyha az ablak befüstölődik, akkor elhomályosítja a látásunkat. És ez így van a keresztény életünkben is. Nem kellene kételkedés legyen az életünkben, hiszen az igaz hit az biztos ismeret és szívbéli bizodalom, de mégis van. Ha őszinték vagyunk, és én gondolom, hogy itt őszinte emberek vannak, akkor én úgy gondolom, hogyha feltenném a kérdést, hogy ki az, aki soha nem ingott meg a hitében, soha, aki egyetlen egyszer nem kételkedett, akkor nem lesz senki, aki felmerni nyújtani a kezét, hogy neki mindig, minden helyzetben erős volt a hite. Vagy ha lenne itt, akkor talán fel kellene szólítsam a többi részét a gyülekezetnek, hogy imádkozzunk ezért a pár képmutatóért, aki azt állítja magáról, hogy ő soha kételkedésnek a bűne nem érintette meg, soha nem volt a hitében semmilyen ingadozás. Persze nem kellene legyen, a hitben nem kellene legyen kételkedés, hiszen vagy hiszünk, vagy nem hiszünk, nincsen fél hit, mint hogy egy nő nem lehet félig terhes, úgy a hit sem lehet félig való. Vagy üdvözülünk, vagy elkárhozunk, vagy hiszünk Isten szeretetében, vagy nem hiszünk Isten szeretetében. De mégis van. És a Bibliában egy nagyon klasszikus példa, ugye, amikor egy édesapa odaviszi a beteg gyermekét Jézushoz, és Jézus azt mondja, hogy hát ez lehetséges, ha hiszel, akkor minden lehetséges a hívőnek. És akkor kitör ebből az emberből egy nagyon őszinte vallomás, és azt mondja, hogy Uram, én hiszek, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. És ez az ember őszintén bevallja azt, hogy igen, én ott van bennem a hitetlenség, ott van bennem a kételkedés. Hinni szeretnék, Uram, szeretném hinni, hogy meggyógyítod a beteg gyermekemet, és ezért légy segítségre először engemet gyógyítsd meg, az én hitetlenségemet, az én kételkedésemet gyógyítsd meg, hogy utána meggyógyíthassad az én gyermekemet. A kételkedésnek a klasszikus példája Keresztelő János. Keresztelő János az Isten országának egy óriása volt. Egy hatalmas ember, egy tehetséges ember. Ma azt mondanánk, hogy nagyszerű kommunikációs készsége volt. Lebilincselte az embereket. Azt olvassuk, hogy Jeruzsálemből ezrek mentek ki Judeának a pusztájába, hogy hallgassák. Mi lelki pásztorok, hogy örülünk, ha van 200-300 ember a templomba, ha 200-300 embernek tudunk prédikálni. Keresztelő János ezreknek prédikált, egy bátor ember volt, megmerte mondani az igazságot, megmerte mondani az írástudóknak, farizeusoknak, ugye, megmerte kedvesen szólítani a hallgatóságot, mérges kígyóknak, fajzatai, és megmerte mondani Heródesnek is, hogy nem szabad neked a testvéred feleségével élned. Keresztelő János csodálatosan előre mutatott Jézusra, hogy jön az a mesiás, aki megnyitja a vakok szemeit, feloldozza a foglyoknak a bilincseit, ki fogja nyitni a börtön ajtókat, az Isten jókedvének esztendejét fogja hirdetni az embereknek. De mi történik? Egyszer ez a keresztelő János börtönbe kerül, és neki senki nem nyitja meg a börtön ajtaját. Nem jön Jézus, még meglátogatni se jön el hozzá. És akkor ez a hatalmas ember, ez a szálfa erős, hitű ember, aki soha nem kételkedett, egyszer csak nátszálként kezd el viselkedni. Az az ember, akinél nem született nagyobb az asszonyok között, felteszi a kételkedésnek, a kétségbeesésnek a kérdését. Te vagy-e az eljövendő, avagy mást várjunk? Vagyis elkezdett kételkedni, pedig ő hirdette, ő volt az előfutára, ő volt az, aki rámutatott az Isten bárányára, és mégis, amikor jött ez a nagyon nagy próba az életében. Drága testvéreim, a kételkedés a nagy próbáknak az idején jön az életünkben. Akkor kezdünk el kételkedni Isten hatalmában, Isten szeretetében. Sok példát lehetne, majd fogok a kételkedésnek a fajtáiról beszélni. A másik klasszikus kételkedő Tamás, ugye, ez is egy áldott tanítvány volt, végig Jézussal járt. Egy adott ponton azt mondta, hogy menjünk el, halljunk meg veled. Olyan tanítvány volt, aki kész volt meghalni Jézusért. És mégis, amikor Jézus feltámadott, nem tudta elhinni, kételkedett ebben. Feltetjük a kérdést, hogy bűn-e a kételkedés? Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni. Nem merném azt mondani, hogy bűn. Nem merném egyszerűen kimondani azt, hogy a kételkedés bűn, mert akkor keresztelő Jánosra is azt kellene mondjam, hogy bűnt követett el. Persze, hogy bűn olyan értelemben, hogy megkérdőjelezi Istennek a hatalmát, Istennek a szeretetét, sérti az Isten dicsőségét. Tudjuk azt, hogy abban az időben, az első században a görög-római filozófia uralta a világot. Ezeknek a filozófiáknak az alaptétele volt az, hogy mindenben kell kételkedni. Semmit sem szabad hinni, mindjárt fogunk beszélni Pilátusról. Ez volt az embereknek az alapmagatartása, és lassan jön vissza ez az idő. Semmi se biztos, minden relatív, minden meg kell kérdőjelezni. Kétségtelen, hogy a kételkedés nem egy jó dolog, egy rossz dolog, egy negatív dolog. Én azt mondanám tehát, hogy nem bűn a kételkedés a keresztény embernek az életében, viszont egy súlyos betegség a keresztény embernek az életében is. Majd fogjuk látni az előadásnak a második részében, hogy mi a terápia, hogy tudunk ebből kigyógyulni. Megtámadhatja a hitéletünket, és nagyon-nagyon súlyos károkat okozhat az életünkben. Adott esetben tönkre teheti az egész keresztény életünket a kételkedés. A kételkedő ember nem tud örülni, mert hogy tudjál örülni akkor, amikor nincsen bizonyosságod, amikor nincsen egy erőssége. Nem tudsz megvigasztalódni. Nem tudsz erőt meríteni a kételkedésből, nem tudsz erőt meríteni. Ha egy haldokló nem hisz az örök életben, nem hisz a feltámadásban, ha kételkedik abban, hogy tud boldogan meghalni? Hogy tud elmenni ebből a világból? A kételkedés megbénítja a bizonyság tételünket, mert hogyan tudunk mi arról bizonyságot tenni az embereknek, amiben mi se hiszünk? Hát ha én kételkedek valamiben, hogyan tudok arról hitelesen, meggyőző módon bizonyságot tenni? Ha nekem nincsen egy erős fundamentumom, akkor hogyan tudok mások számára erős fundamentumot adni? Mi a kételkedés? Ugye a kételkedés szóban benne van az, hogy kettő. Ugye a latin szava a kételkedésnek a dubio, ugye innen származik a román is dubio, ugye kettő. Vagy egyik, vagy másik. Nem tudok a kettő között dönteni. Vagy igaz, vagy nem igaz. Vagy így van, vagy úgy van. Ingadozok két dolog között. Nem tudok az egyikre igen mondani, nem tudok a másikra nemet mondani. Judás levelében találunk egy klasszikus ígét, ugye ő azt mondja, hogy a kételkedő ember az olyan, mint a tengernek a habja. Ott arról van szó, Jakab apostol levelében, hogy valakinek nincsen bölcsessége, akkor kérje az Istentől, aki azt mindenkinek szemrehányás nélkül adja, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert a kételkedő ember olyan, mint a tengernek a habja, amit a hullám, amit a szél ide-stova hajt. Ugye ez egy nagyon szép kép, a hullám, amely ide-oda ingadozik. Hol ide csap, hol oda csap, nem lehet bízni benne, ízek, mozog. Luthernek van egy érdekes képe, azt mondja, hogy a kételkedés az olyan, mint hogyha a kezedben tartasz egy korsót, és utána kéred valakit, hogy azt a korsót töltse meg vízzel, vagy jobb esetben borral. És azt mondja, hogy ha te kételkedsz, akkor a korsót ide-oda mozgatod, és a víz vagy a bor mind el fog folyni a korsód mellett. Nem tudja, ha kételkedsz, akkor ide-oda mozogsz, és nem tud Isten megtölteni téged az ő örömével. A kételkedő ember, Péter apostol, ott nagyon érdekes ugye az, hogy milyen közel van a mi életünkben a mélység és a magasság. Az egyik pillanatban Péternek olyan erős a hite, hogy amikor az Úr szól hozzá, hogy gyere, kilép a tengerre, jár a hullámokon. A másik pillanatban elkezd süllyedni. Mihes leveszi a tekintetét az Úr Jézusról, elkezd süllyedni, és Jézus azonnal szól hozzá, hogy kicsiny hitű, miért kételkedtél. A Bibliában van ilyen megnevezés is, hogy gyenge hit. Van ilyen megnevezés is, hogy kicsiny hit. Mondjuk a gyenge hitet azt erősíteni kell, a kicsiny hitűséget azonban mindig megdorgálja az Úr Jézus Krisztus. De látjuk azt, hogy milyen közel lehet a kettő egymáshoz. Sokszor egyik pillanatban mennyei magasságokban szárnyalunk. A következő pillanatban jön egy nagy próba az életünkben, jöhet esetleg egy tragédia az életünkben, elveszítünk valakit, vagy kiderül, hogy valami szörnyű daganat, rákos daganat van a testünkben, és mélységben, itt mélységbe jutunk. Mélység és magasság, erősít és kételkedés. Sokszor milyen közel van egymás az Isten gyermekeinek az életében. A kételkedés soha nem szabad dicsérni nyilván. Hogyha valaki kételkedik, nem lehet azt mondani neki, hogy milyen jó, hogy te kételkedsz. Nem találunk a Bibliában ilyen boldog mondást, hogy boldogok a kételkedők, hanem csak ilyet találunk, hogy boldog az, aki hitt, mert beteljesednek neki, amit az Úr néki mondott. a kételkedés, tehát egy szörnyű betegség, amikor mindent megkérdőjelezünk, amikor semmilyen bizonyosság nincs az életünkben, amikor teljes bizonytalanság uralja az életünket. Mikor kezdődik általában a kételkedés? Ugye általában a kicsi gyermekek még nem kételkednek. Hogy elhisznek mindent a felnőtteknek? Amikor Hollandiában tanultam, ugye Hollandiában a szigorú keresztényeknél nem lehet karácsony, amikor nincs ajándékozás, de óriási Mikulás őrület van. 4000 ember vártuk ott a hidegbe, fagyba a Mikulást és a gyermekek, hogy micsoda lelkesedéssel vártak, és kérdezem, hogy meddig hisznek, és mondták, hogy 8 éves korukig. Általában az a határ, 8 éves korukig még elhiszik, hogy egyetlen Mikulás van, jön onnan, valahonnan északról, ugye, Rénszánon, ott éppen hajón érkezett, mert nem volt hó, ugye, Hollandiában, de átszállt közben, ugye, hajóra, és hát én is úgy beleértem magam, azt hittem, hogy tényleg csak egy Mikulás. Annyira elhittem már a gyermekeknek a lelkesedését, ugye, annyira aztán, amikor megérkezett, akkor hatalmas üdvriargás fogadta, a polgármester, ugye, minden, körbevitték a városon, ugye, annak rendje is módja szerint. Csodálatos volt látni, hogy a gyermekek ezt a gyönyörű mesét, hogy elhitték az angyal, hozza a karácsonyfát, ugye, hogy elhiszik a kicsi gyermekek. Nem véletlenül mondja Jézus, olyanok kellene legyetek, mint a kis gyermekek. Aztán jön a serdülőkor, akkor már elkezdünk kételkedni, jön az iskola. A lelkipásztor azt mondja, hogy Isten teremtette a világot. Az iskolában azt mondják, hogy az evolúció által jött létre ez a világ. Hogy van? Mint van? Egy csomó kérdés. Hogy van ez? Hogy vannak a vallások? Miért mondja az egyik vallás ezt? Miért mondja a másik vallást azt? Kinek van igaza? Katolikusoknak, a reformátusoknak, a muzulmánoknak, a hinduistáknak, a keresztényeknek? Hogy lehet itt eligazodni? Rengeteg kérdés. Mi lesz a pogányokkal? Mi lesz azokkal, akik soha nem hallottak Jézus Krisztusról? A kételkedés tehát nem egy jó dolog. A kételkedés a sátánnak az eszköze. A sátán akar bennünket a kételkedés által, hogy úgy mondjam, levenni a lábunkról. A kételkedés által tönkre akarja tenni a hitünket és az életünket. Hol van kételkedés? Most beszélgessünk a kételkedésnek a különböző formáiról. Így fogalmaztam meg, hogy van kételkedés az Isten országán kívül, van kételkedés az Isten országának a küszöbén, és sajnos ez a legszomorúbb dolog, van kételkedés az Isten országán belül, vagyis Isten gyermekeinek, Isten megtért hívő gyermekeinek az életében. Az Isten országán kívül ugye rengeteg kételkedés van, a legjellemzőbb a kételkedés. Ennek a klasszikus példája a Bibliában Pilátus, ugye a római helytartó, aki Jézus Krisztusnak a keresztre feszítését jóvá kellett hagyja. Pilátus életében egy csodálatos pillanat következett el. Megragadhatta volna az Isten kegyelmét. Karnyúrtásnyira került ehhez az emberhez az üdvösség. Soha nem gondolta volna, soha nem remélte volna, ugye. Bekerült, mint Pilátus a krédóba. Van egy ilyen közmondásunk. Egy óriási, nem várt lehetőség tárulkozott fel Pilátus előtt. Pilátus felteszi a kételkedőknek a klasszikus kérdését. Mi az igazság? De nem várja meg a választ, mert Pilátus nem is akar választ kapni az ő kérdésére. Pilátus az az ember, aki a kételkedésből él. Ő tulajdonképpen kételkedni akar. Neki ez a kenyere, hogy kételkedjen. Ő nem akar igazából bizonyosságra jutni. Felteszi ezt a költői kérdést, hogy mi az igazság, és utána megy tovább. Nem érdekli a válasz. Testvéreim, nagyon sok ilyen ember van, a gyülekezeteinkben nagyon sok ilyen ember van, akinek azért vannak kérdései, hogy van ez a Biblia, még kíváncsiságból elő is veszik a Bibliát, de hát aztán jönnek a kérdések, hát hogy van az, hogy ez más, mint a többi könyv, hát ezt is emberek írták, a Bibliának, a Bibliát is emberek írták meg, hogy van azzal, hogyha Isten szeretet, akkor miért engedi meg azt a sok szenvedést, azt a sok nyomorúságot, ami a világban van? Ha Isten maga az igazság, akkor miért van ebben a világban annyi igazságtalanság? Ezek az emberek ebből élnek, mindenben kételkednek. Isten létezésében, Isten hatalmában, Isten szeretetében, Isten igazságosságában. Ezek az emberek, hogy úgy mondjam, a kételkedést, mint egy pajisként használják, hogy egyáltalán Istent távol tartsák az életükben. Még egyszer mondom, ezek az örök kételkedők, ezek a javíthatatlan kételkedők. Mi lelkipásztorok ismerjük ezeket, elmész családotát, miért van ez, miért van? Reggeltől estig teszi fel a kérdést, de megtérni nem akar. Hinni igazából nem akar, de tiszteltes úr, hogy van ez, hogy van az, hogy van amaz. Egy holland magyarázó azt mondja, hogy az ilyen ember úgy van, hogy a lelkipásztornak feltesz egy csomó komoly kérdést, és utána a tévében nyugodtan nézi tovább a szappanoperát. Mert nem érdekli igazából. Ő kételkedő marad, ő ebből akar élni. A második az kételkedés az Isten országának küszöbén. Ennek egy klasszikus példája Nátánael. Ugye, Nátánael, aki egy őszinte kereső ember volt. És volt neki egy nagyon jó barátja, Fülöp, aki azt mondja egy adott ponton, hogy megtaláltuk a Mesiást. Méghozzá Názáretben találtuk meg a Mesiást. Nátánael erre azt mondja, hát ez nem lehet. Hát Nátánael egy huncut, vagyis Názáretről egy huncut betű nincs a Bibliában. Semmilyen profécia nem szól Názáretről. Az, hogy Betlehemben kell megszülessen, az meg van írva. Mikeásnál Názáretből, Galileából, a pogányok Galileájából nem származhat semmi jó onnan. Ő az értelmi kételkedő, aki mindenre magyarázatot szeretne kapni. Mindenre egy pontos teológiai választ szeretne kapni. Délelőtti előadásban is hallottuk, hogy azt akarja, hogy neki pontosan mindent megmagyarázunk. Ától cettik, hogy ez hogy van és mint van. Nem így kell az ilyen embert meggyőzni. Filip nem kezd egy bonyolult teológiai fejtegetés, vagy aztán Betlehem, de Názáret, stb., hanem azt mondja, hogy gyakorlati módon lehet ezt megérteni. Egyszerűen gyere el, és lásd meg, hogy milyen Jézus, lásd meg, hogy ki ez a Jézus, gyere el a gyülekezetbe, gyere el a templomba, gyere el a bibliórára, gyere nézd meg, hogy tényleg van szeretet a keresztények között, gyere nézd meg, hogy tényleg segítik egymást az emberek. Gyere nézlek, hogy tényleg meg tudnak az emberek bocsátani. Gyere nézlek, hogy az alkoholisták megszabadulnak, le tudják tenni a poharat, a dohányosok le tudják tenni a nikotint, a parázdák abba tudják hagyni a parázda életet. Gyere, győződj meg Jézusról, a Jézus munkáját lásd meg, és Nátánael hitre jut, az őszinte kételkedő hitre fog jutni, előbb vagy utóbb hitre fog jutni. Persze nagy bölcsesség kell az ilyen intellektuál emberekhez, értelmiségi emberekhez, akik sokszor nehéz kérdéseket tesznek fel nekünk, de imádkozni kell értük. Sokszor talán segítséget kell kérnünk egy ilyen emberhez. Meg kell kérdeznünk, hogy hogy van ez, vagy hogy van az. A harmadik kételkedés az az Isten országán belül van. Szeretnénk, ha ez nem lenne, drága testvéreim. Szeretnénk, ha azt mondanánk, az Isten országán belül ilyen nincs. Ott csak hit van, biztos hit van, sziklaszirán hit van. De van, rengeteg példát lehetne felsorolni. Hadd maradjunk Pál apostolnál, az nem hangzott el délelőtt, hogy azért Pál apostolt rettenetesen megviselte az aténi fiaskó, hiszen Aténból Korintusban megy, s mit mond Korintusban, hogy félelem és rettegés között volt. Pál apostol az ideg összeroppanás, a depresszió szélén áll az aténi fiaskó után. Megviselte, nem igaz, hogy Pál apostol olyan könnyen túl tudta tenni magát azon, hogy Athénben, az akkori világ kulturális fővárosában szinte semmi eredménye nem volt a szolgálatának. Pál apostol kétségbe van esve ebbe a helyzetbe. Ő is ember volt, testvéreim. Ne, hogy azt gondoljuk, hogy ő egy, neki vasból voltak az idegei, kívül harcok, benn félelem. Ő is ember volt. Őt is ez nagyon megviselte. Annyira kétségbe volt esve Pál apostol Korintusban, nyilván azért is, mert egy szörnyű városba érkezett, ahol 3000 prostituált volt, ahol hajósok voltak, matrózok voltak, ahol mindenféle volt, mindenféle bűn, hogy Isten angyala kellett odálljon mellé, és azt mondta, hogy Pál, ne félj, ne hallgass, hanem szólj, mert nekem nagy népem van ebben a városban. Pál apostol is volt mélységben, drága testvéreim. A tövisével is hogy küzdött, ugye? Hogy imádkozott, és amikor nem hallgatta meg az Úr, nyilván, hogy a kegyelem aztán megértette, de gondoljátok, hogy olyan könnyű volt azért Pál apostolnak azt feldolgozni, hogy Isten nem hallgatta meg az imádságát, hogy nem vétetett el tőle a tövis. Állítólag ez a tövis az volt, hogy eszébe jutott a múltja, hogy talán azt gondolta, hogy embereket ölt meg, embereket hurcolt el, és akkor tört rá ez a szörnyű tövis, amely gyötörte és kínoszta, hogy persze többféle feltételezés van a Bibliában. Pál apostol is kételkedett, drága testvéreim. De vegyünk más példákat a Bibliából. Az első, Ábrahám. Hát Isten megígérte neki, ne tekints fel az égre, annyi utódod lesz, hogy az egész föld megáldatik benned. Igen ám, csak nem jött az utód, nem jött olyan hamar össze a gyermek, ugye? Várni kellett egy évig, nem tudom hány év telt el pontosan, ugye? És a végén azt mondták, hát Isten nem ad gyermeket, meg kell próbáljuk másképpen. Jön a megoldás, ugye, Hágár, a szolgáló, az abból való bonyodalmak, ugye, az egész ügy. Ábrahám, a hívők atya kételkedik, vagy Dávid, az Isten szerint való ember. Hát jön Sámuel, ugye, nagyszerű pillanat, felkeni királya, te leszel Izrael királya, ugye, minden, megvan az ígéret, de nem a trón következik, hanem Saul következik, hogy menekülni kell Adullám barlangjába, életveszély következik, egyik üldözés a másik után, egyik próba a másik után, és ez a Dávid egy adott ponton úgy el van keseredve, hogy azt mondja, hogy bizonyára el kell nekem vesznem Saul keze által. Igen, drága testvéreim, és tudjuk azt, hogy Isten nagy emberei is beleestek ebbe. Spurgeonnek, ha elolvassuk az életét, hányszor volt depresszióban, nagyon nehéz helyzetben. Azt gondoljuk, hogy ő, aki 200 könyvet írt, 7000 embernek prédikált, az élet egy sikertörténet volt. Egyszer olvastam erről, hogy mennyi bajjal küszködött Spurgeon, mennyi baja volt az életében, mennyi harca volt, sokszor olyan úgy kétségbe volt esve, hogy nem tudott még prédikálni sem, más kellett beugorjon, hogy prédikáljon. Tehát Istennek a nagy emberei is kételkedtek, drága testvéreim. Rossz dolog, még egyszer hangsúlyozom, rossz dolog, mert elcsüggedünk ilyenkor, kétségbe esünk, és ez a legnagyobb dolog, amikor Isten szeretetében, Isten hatalmában kezdünk el kételkedni, amikor meginok bennünk az, hogy vajon szeret-e bennünket Isten. A kételkedés, még egyszer hangsúlyozom, sérti az Isten dicsőségét és rombolja a hitünket. Most mielőtt még a gyógyulásról beszélgetni, nem tudom az idővel, hogy állunk, röviden a kételkedésnek a fajtáiról szeretnék beszélni. Van egy úgynevezett érzelmi kételkedés, drága testvéreim. Ez nagyon jellemző a keresztényekre. Mondok erre is egy példát. Például elkövetek egy nagy bűn. Van egy nagy bukás az életemben. Megvallom a bűnömet Istennek, megbánom, adott esetben könnyek között is. Ha kell, megvallom embereknek is, emberek előtt is jóvá teszem az én bűnömet, de nem érzek semmi különöset. Nincsen különös érzés bennem, nincsen egy túláradó öröm az életemben. És ekkor jön a kételkedés. Az, hogy Isten nem bocsátotta meg, talán Isten mégse bocsátotta meg, annak ellenére, hogy megvallottam, annak ellenére, hogy könnyek között megbántam, annak ellenére, hogyha kellett, emberekkel is elrendeztem ezt a bűnömet, és elkezdek kételkedni. Hány ember, drága testvéreim, ezért nem jön úrvacsorázni, mert az, hogy úgy érzem, hogy nem jöhetek, úgy érzem, hogy még nincsen rendben az életem. Nem vagyok ebben biztos. Veszélyes, drága testvéreim. Isten azt mondja, hogy ha megvalljuk bűneinket, akkor hű és igaz, hogy megbocsásson. Nagyon vigyázzunk erre, drága testvéreim, hogy ne az érzelmeinkre támaszkodjunk. Az érzelmeink azok jönnek is, mennek is. Én a jegyes pároknak is szoktam mondani, a szerelem jön is, megy is. Ne arra hagyatkozzunk, az akaratra, vagy akarom szeretni a feleségemet, vagy nem akarom. Amikor jól felbosszant, semmilyen különös szerelem nincsen a szívemben, csak bosszúság, de akkor is akarom szeretni. Erre kell építeni. Tudom, hogy Isten akarja, meg akarja bocsátani, és meg is bocsátotta a bűnömet. Vigyázzunk erre! Nagyon becsap bennünket az ördög éppen az érzelmeinken keresztül, hogy most ezt érzem most, azt érzem most, jól érzem magam most, nem érzem jól magam, mint az üdvösségünk attól függne, hogy most ezt érzem, vagy azt érzem. Az üdvösségünk nem a mi érzéseinken nyugszik. Az üdvösségünk Jézus Krisztus elvégzett váltságmunkáján nyugszik, amit mi hitáltal tudunk elfogadni és elsajátítani. A második, az már egy veszélyesebb, ez az úgynevezett akarati kételkedés. Ez általában akkor szokott előjönni az életünkben, amikor van egy olyan bűn, amit nem szeretnénk elhagyni. És akkor inkább kezdünk kételkedni. Vajon ezt mondta-e a Szentírás? Vajon? Hát azt is emberek írták, a 10 parancsolatot is emberek írták le, vagy emberek adták, ugye? Elkezdünk kételkedni. Inkább kételkedek Isten szavában, Isten igéjében, mint hogy én megváltoztassam az életemet, mert nekem meg kellene változni. El kellene hagyni azt a bűnt. Ez egy erkölcsi kételkedés, egy nagyon veszélyes kételkedés, drága testvéreim. Inkább kételkedek Istenben. Hát, ha nincs Isten, akkor az jó, mert akkor nem fogja megbüntetni az én bűnömet, ugye? Mert én egy jó ember voltam. Nekem nem voltak bűneim. Hányan mondják ezt? Én is hallottam hitetlen emberektől. És ha lenne is Isten, és ha lenne is ítélet, én egy jó ember voltam, nem csináltam ezt, nem csináltam azt, nem csináltam amazt. A harmadik, az a legveszélyesebb, drága testvéreim, ez az egzisztenciális kételkedés. Ez már nem az, hogy van-e Isten, létezik-e Isten, igaz-e Isten igéje, hanem az, hogy én Isten gyermeke vagyok-e, meg vagyok-e váltva, elfogadott-e engem Isten, megajándékozott-e engem bűnbocsánattal megajándékozott-e engem örök élettel. Ez a kételkedés azért veszélyes, mert az Istennel való személyes kapcsolatunkat kezdi ki. Ez nem a buksinkban van ez a kételkedés, ez a szívünkben van. És ezért nagyon veszélyes ez a kételkedés. Amikor nem hiszem el, hogy Isten gyermeke vagyok, nem hiszem el, hogy a bűneim meg vannak bocsátva. Hollandiából jövök, ugye én nagyon ismerem a holland egyházakat, ugye, és ott most egy olyan gyülekezetben voltam már másodszor, 900 ember jár templomba, 1000 lelkes, abból 900 ember, hú, hogy örülnénk, ugye, 90%-os templomok látogatás. Urvacsoraosztás volt, mit gondoltok, hányan voltak urvacsorázni a 900-ból? 34-en urvacsoráznak. Miért? Én délután prédikáltam egy más templomba, mert ott nekem nem szabad prédikálni, ott csak turista vagyok a szószéken, azt szoktam mondani. És elmondtam ezeknek a drága embereknek, én úgy gondolom, hogy csak akkor nem szabad urvacsorázni, hogyha egy olyan bűn van az életemben, amivel nem akarok szakítani. Másképpen jöjjek, másképpen jöhetek. Nem jönnek urvacsorázni, nem mernek urvacsorázni, mert vajon Isten gyermeke vagyok-e? Vajon nem-e eszek ítéletet magamnak? Ebbe besegítenek még sokszor az igék is, ilyen igék, hogy nem mindenki, aki mondja, Uram, Uram, vajon nem olyan vagyok-e, aki csak mondogatom, hogy Uram, Uram, meg hogy kevesen vannak sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Hát, ha kevesen vannak, én biztos, hogy nem tartozhatok azon kevesek közé, akik üdvözülnek. Még a sátán igékkel is nagyon be tud segíteni nekünk bizonyos, rosszul félreértelmezett igékkel. Az ilyen ember állandóan rettek, hogy vajon van-e üdvösségem, van-e bűnbocsánatom, nincsen bizonyosságom. Egy életen át ezek az emberek is bizony, és erre rátesznek a lelkipásztoros, azt mondja a következő vasárnap ebben a gyülekezetben, én nagyon örülök, hogy csak 34 ember volt az úrvacsoránál. Hát agyon tudnám csapni. Bocsánat. Hát
csak hogy,
hogy mondhat ilyet egy lelkipásztor? Persze ő úgy érti, hogy jó, hogy nem jöttek a képutatók, mert ha csak 34 van, ugye? Hát ilyen dolgok vannak.
Meg több hormonok.
Az utolsó dolog, drága testvéreim, a gyógyulás. Mi a gyógyulás? Az első dolog az, hogy legyünk őszinték, és merjük bevallani azt, hogy vannak kételkedéseink. Merjük bevallani azt, hogy nem mindig vagyunk olyan erősek a hitben. Merjük bevallani azt, hogy vannak olyan nehéz pillanatok az életünkben, amikor kételkedünk Isten szeretetében, amikor meginog a mi hitünk. Ezt merjük Isten előtt bevallani. Őszintén jöjjünk Istenhez a mi kételkedésünkkel. Keresztelő János is a legjobb címhez ment. Jézushoz küldte az ő tanítványait, és megkapta a választ, és megkapta a gyógyulást a kételkedésre. Nagyon jó, hogyha erről merünk beszélni valaki mással. A Bibliában az van, hogy valljátok egymásnak meg a bűneiteket, és meggyógyultok. Ezt parafrazálva így is lehetne mondani, valljátok meg egymásnak a kételjeiteket, a kicsiny hitűségeteket, és meggyógyultok. Segítség lehet, a közösség az egy óriási erőforrás lehet. Amikor látom a másik embert, hogy még több próbája van, mint nekem, még súlyosabb keresztet hordoz, még nagyobb vesztesége van, és milyen erős hittel tudja hordozni. Sokszor megyünk vigasztalni, és mi kell megvigasztalódjunk. Az alsóvárosban volt egy áldott aranyos néni, 7 évig feküdt az ágyban, eltorzult testtel, nyomorult testtel, pelenkázva, de mentem, és gondoltam, hogy bocsáti nénit, hogy tudjam én vigasztalni, és belépek ez az asszony, ragyog, Tiszteletes Úr, karácsony van, Jézus megszületett. Tiszteletes Úr, húsvét van, Jézus feltámadott. Nem kellett megvigasztaljam. Én, aki kétségbe voltam esve, hogy hogyan tudom megvigasztalni, ő vigasztalt meg engem. Egy másik, egy még nagyobb próbát hordozó ember, akinek Isten nagyobb hitet adott nekem, mint nekem, erőt ad arra, hogy én megételkedjek Isten szeretetében. Sokszor egy-egy ének is megvigasztalhat bennünket, drága testvéreim. Nem mindig egy ige vigasztal meg bennünket. Kezdtem a Securitatéval. Még egy példa. 82. április 22-én egy 6 órás kihallgatásom volt a Traján utcába a Securitatén. Előző nap már megkaptuk a behívót. Olyan gyomoridege van az embernek, hogy reggelizésre tudtam. Ólom lábakkal megy az ember a Szamos hídján keresztül a Traján utcába, a kihallgatásra. Bedobnak egy szobába, egy óráig ott hagynak. Ez is része a pszichológiai háborúnak. És hát gondolkozok, hogy milyen ége, és eszembe jut az ének, hogy ne csüggedj el, kicsi sereg. És egy órán keresztül ott a 3 négyzetméteren sétálgatva, félhangosan dúdoltam, és Isten csodálatosan megerősített engem ezáltal az ének által. Soha nem felejtem el, nem egy ige jött, egy ének jött. Harcolhat, de mit ér el? Ne hagyd el árva nyájadat. Végig énekeltem ezt az éneket. Egy-egy ének csodálatos erőforrást ad, mert ezek az énekek nehéz időkben születtek. Ez az ének is ugye a Gustav Adolf éneke, a 30 éves háborúban a protestánsoknak az éneke volt ez, ugye. A gályaraboknak az éneke juthat eszünkbe. Nagy Jenő bácsinak, aki 6,5 évet szenvedett a börtönben, az volt, hogy mindig örvendj és vigasz, emlékezz ki népe vagy. Egy ige, egy énekvers. Végül, drága testvéreim, egy nagyon szép történet, egy olyan könyvből, ami a Biblia után a legolvasottabb keresztény könyv, vagy az kellene legyen, Bönnyen a zarándok útja című könyve, ugye. Keresztény elindul romlás városából a mennyei Jeruzsálem felé, és hát az ő kedves társával, reménykedővel mennek együtt az úton. Mennek szépen a mennyei Jeruzsálembe vezető úton, de egy adott ponton a sátán nekik egy más utat mutat, egy sokkal könnyebb utat, amin nem kell hegyre mászni, nem kell tövisek között haladni, egy egyenesebb utat. És hát keresztény és reménykedő elhagyják ezt az utat, elhagyják a helyes utat, és akkor egy szörnyű helyzetbe jutnak. Találkoznak egy óriással, azt úgy hívják, hogy kétségbeesés. Ez az óriás bezárja őket egy várba. Ezt a várat úgy hívják, hogy kételkedés. 4 napig tartja ott őket szerdától szombatig, állandóan fenyegeti őket, szombaton jön és azt mondja, hogy öljétek meg magatokat, vessetek véget az életeteknek. És illusztráció felmutatja neki Júdásnak és Kainnak a koponyáját. Keresztény és reménykedő teljesen kétségbe vannak esve. Mi lesz velük itt a kétségbeesés és óriásának és kételkedés várának a fogságában? Hát mit tesz ilyenkor a keresztény ember? Imádkozik. Buzgón imádkoznak Istenhez, és akkor Isten kereszténynek azt a gondolatot adja, hogy nyúljon be a zsebébe, és a zsebéből kiveszi nem a Volkswagennek a kulcsát, hanem Isten ígéreteinek a kulcsát. Ezt a kulcsot fogja, szépen kinyitja vele kételkedés várát, és szépen kisétálnak, és visszajutnak a helyes útra, visszajutnak a mennyei Jeruzsálembe vezető útra. Drága testvéreim, mi nyitja meg a kételkedésnek a várat? Hogyan tudjuk legyőzni a kételkedéseinket? Hát egyedül Isten ígéreteiben, Isten ígéreteiben kell mi belekapaszkodjunk. Istennek drága ígéretei vannak, rengeteg ígérete van Istennek, több száz, vagy talán valaki összeszámolt, hogy talán 3000, valamennyi ígéret van a Bibliában, drága ígéretek, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, akik az Isten szeretik, minden javukra van, aki hisz én bennem, annak örök élete van, aki megvallja az ő bűneit, annak megbocsátok, hadd ne soroljam, rengeteg ígéret van, drága testvéreim, ezekbe kell belekapaszkodjunk, ezek erősítenek meg bennünket. A kételkedés rettenetes dolog. Ha a kételkedésből nem tudnánk kijutni, drága testvéreim, ez a halálunkat jelenteni, ez a kárhozatot jelenteni a mi számunkra, mert ha megmaradnánk a kételkedésben, akkor elveszítenénk Isten, és a kétségbeesésnek, a hitetlenségnek a mocsarába belefulladnánk. De hála Istennek nem kell. A kételkedésből van gyógyulás, és Isten nem hagyja el az ő kicsinyhitű, gyenge gyermekeit, megdorgál bennünket, mert erre is szükségünk van. És azt mondja, hogy István, vagy János, vagy Erzsi, vagy Kati, miért kételkedtél? Ne légy olyan kicsinyhitű. Hát higgyél én bennem, hát bízzál én bennem, ne kételkedjél az én szeretetembe. Isten tudja azt, hogy mi milyen gyengék vagyunk, testvéreim. Ismeri a mi formáltatásunkat. Tudja, hogy mi nem szupersztárok vagyunk, nem hősök vagyunk, akiknek drótból vannak az idegeink, akik minden kísértésen és próbán csak úgy szárnyalunk, mint ahogy a repülőgép szárnyal a levegőben, hanem tudja, hogy mi ilyenek vagyunk, ilyen gyengék vagyunk. Isten az ő kételkedő, de a kételkedésben hozzá menő, őt megragadó gyermekeit ki fogja, át fogja vinni. Egy holland prédikációban olvastam, olyan szép volt, és erre is igaz. A Jordánra való átkelés, hogy megpróbálja elképzelni, és azt mondja, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a Jordánon mind énekelve mentek át, mind újjongva mentek át. Volt, aki jajveszékelve ment át, volt, aki sírva ment át, volt, aki kétségbe esve ment át, de mind átmentek, Isten mind átvitte őket. Nem mindnyájan egyforma, nagy, erős, rendíthetetlen hittel megyünk végig ezen az életen. Vannak gyengébek, római gyülekezetben is voltak gyengébbek és erősebbek, ezért kellett erősítsék egymást. Drága testvéreim, a végső vigasztalásunk pedig az, hogy megyünk egy olyan ország fele, ahol már nem lesz kételkedés, ahol már nem kell feltegyük ezeket a kérdéseket, a kételkedő kérdéseinket, mert a hit világából, ebből a világából át fogunk jutni a látásnak a világába. Ott már meg fogjuk látni Istent, addig kételkedünk. Hát milyen döbbenetes, húsvét után Jézus azt mondja, hogy menjetek Galileába, és a tanítványok elmennek Galileába, látják a feltámadott Urat, és azt mondja az ige, hogy némelyek kételkedtek. És akkor azt mondja az ige, hogy Jézus közelebb ment hozzájuk. Milyen szép, Jézus közelebb jön a kételkedő tanítványaihoz. Hát közelebb jön most is hozzánk, drága testvéreim. És ha én egy picit tudtam ezzel a jó vagy nem jó előadással szolgálni, és egy picit tudtam nektek talán segíteni, hogy a kételkedésből adott esetben kijussatok, akkor ezért legyen Isteni minden dicsőség. Köszönöm szépen!
Hát én továbbra sem kételkedem abban, hogy Lőrinc István egy jó előadó, és ennek alapján meg fogjuk merni hívni a következő alkalommal is. Úgyhogy nem fogjuk elengedni, amíg be nem érjük a nevét a februári valamelyik alkalommal.
De még nincs előadásom, de...
Meg lesz a díj, meg lesz a díj. Ne kételkedj benne!